Pál levele a rómaiakhoz, 9. és 10. fejezet. Pál a 8. fejezetben a lelki megtapasztalások csúcsára juttat el minket, és arról a lelki békéről ír, amely a miénk lehet a Jézus Krisztusban. Megmutatta számunkra, hogy Krisztusban olyan menedékünk van, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldöztetés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Miután Pál látja, hogy Isten milyen hatalmas munkát végez a zsidó közösségen kívül, hogy milyen dicsőséges kapcsolatot tesz ez lehetővé számunkra, és áldást áldásra halmoz rájuk, a szíve most a zsidó testvérei felé fordul. A következőkben be fogja mutatni, hogy Isten az ő szuverén akarata szerint miként különítette el a zsidó népet arra, hogy megmutassa a számukra fenntartott kedvezményeit. Isten szempontjából ma a zsidó nem különbözik a nem zsidótól. Jelenleg nekik nincs kedvezményezett nemzeti státuszuk Istennél, mert ha részesülni akarnak Isten gazdagságából és teljességéből, akkor ők is, akárcsak a többiek, Jézus Krisztuson keresztül közelíthetik meg őt. Mivel azonban ez a zsidó számára árulást jelent, és mivel Pál tudja, hogy keserűséggel kell szembenézzen a zsidók felől érkező elutasítás miatt, rámutat arra, hogy ő nem haragszik a zsidókra. Beszél velük Isten kegyelmének kiáramlásáról, amely különbség nélkül árad minden zsidóra és nem zsidóra, aki hisz Krisztusban, és megmutatja, hogy a proféciák már mindezt előre kijelentették. Pál mindenáron bizonyítani akarja, hogy nem érez keserűséget a zsidókkal szemben, ezért így kezdi ezt a fejezetet. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által. Mi más lehet még ehhez hozzátenni, hogy az ember bemutassa, hogy a szíve szerint igaz, amit mond? Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én testi rokonaim helyett. Ez egy nagyon kemény kijelentés, amit nem hiszem, hogy én magam őszintén kijelenthetnék. Emlékezhetünk Mózes kijelentésére is a 2. Mózes 32-ben, miután Izrael csúfosan megbukott Isten előtt, Isten azt mondta Mózesnek: állj félre, mert most mindnyájukat elpusztítom. Mózes közben járt a népért, és kérte Istent, hogy bocsásd meg védküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Azért, hogy nehogy Istent a gonosz hős szerepébe kényszerítsük, és embereket kezdjünk dicsőíteni, el kell ismerjük, hogy ezek az emberek nem viselhették volna el ezt a nagy terhet Izraelért, anélkül, hogy ezt ne Isten adta volna nekik közvetlenül. Isten tette Mózes szívébe ezt a közbenjárást, mert okot keresett arra, hogy megbocsásson. Amikor tehát Mózes ezt a kijelentést tette Isten előtt, akkor Isten megkegyelmezett az izraelieknek. De ne felejtsük el, hogy Isten az, aki Mózes szívét megszólította, és szintén ő az, aki az emberekért Pál szívére helyezi ezt a nagy terhet. Amit viszont Pál kijelentett, arra már nincs szükség, mert már egy valaki magára vállalta Isten átkait, azért, hogy a zsidók megmeneküljenek. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, mert megvan írva: átkozott, aki fán függ. Amikor az édesanyám gyógyíthatatlan rákban feküdt az otthonunkban, ahol az utolsó napjai alatt gondoztuk, nagyon nagy fájdalmai voltak. Ennek ellenére egy angyal volt, mert soha egyszer sem hallottam őt panaszkodni a szenvedésekről, de mindnyájan tudtuk, hogy miken megy keresztül. Amikor beosontunk néha a szobájába, felemelt kezekkel találtuk, amin dicsőíti Istent. Így töltötte utolsó napjait, pedig a fájdalmai miatt aludni sem tudott. Egy reggel beosontam a szobájába, és igen nehéz volt a szívem az ő állapota miatt, mert mindig nagyon közel voltunk egymáshoz. És azt gondolom, hogy életem legnagyobb áldásai azok a nők voltak, akiket Isten az életembe adott. Az édesanyám, a feleségem, a testvérem, a gyönyörű lányaim, mindnyájan istenfélő asszonyok. Tehát beosontam a szobába, és csendbe leborultam az ágylábához, és halkan így imádkoztam. Istenem, nem vagyok én hős, de azt kívánom, hogy vedd el édesanyám fájdalmát, és rakd rám egy időre. Hadd viselhessem én csak legalább néhány napig, hogy legyen egy kis szünet a szenvedéseiben. Soha életemben nem éreztem még olyan erősen Jézus Krisztus jelenlétét, és soha nem hallottam olyan tisztán a szavait, mint azon a reggelen. Jézus ott állt mellettem, és azt mondta. Csak, ez egy ostoba kérés, mert én már elviseltem az ő fájdalmait helyette. Erre azt válaszoltam, hogy köszönöm, Uram, és bocsáss meg, hogy ilyen ostoba voltam. Az édesanyám azonnal meggyógyult, Isten elvette a fájdalmát, és attól a pillanattól kezdve többé soha nem érzett fájdalmat. Ez egy dicsőséges megtapasztalása volt Isten érintésének és Jézus Krisztus jelenlétének. Biztos vagyok benne, hogy miután Pál elmondta ezt a mondatot, az Úr azt mondta neki. Pál, ez egy ostoba kijelentés. Nemes ugyan és mélyen érző szívet mutat, de hogy az ő helyükben magadra vedd az átkot, arra semmi szükség, mert nem fog nekik semmi jót jelenteni. Pál erre rájöhetett, de itt mégis kifejezése juttatja a nemzete iránt érzett terhének mélységét. Egy óriás előtt állunk, nehéz számunkra ezt a kijelentést megérteni. Pál így folytatja. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák. A fiúság azt jelenti, hogy Isten választott népe ők, amint azt nekik Isten kijelentette. Ti lesztek az én népem, és én leszek a ti istenetek. Isten a családjává fogadta őket. A dicsőség Isten jelenlétét takarja. Amikor a Szent Sátor megépítését és felállítását befejezték, és Isten imádása elkezdődött benne, akkor Isten dicsősége leszállt a Szent Sátorba, a Szentek Szentjébe, és olyan hatalmas volt ez a dicsőség, hogy a pap nem tudott megállni a lábán, hogy vezesse az Isten tiszteletet. A szövetséget pedig Isten Ábrahámmal kötötte, amikor megáldotta őt, majd ezt az áldást ismételte meg Izsák, Jákob, majd később Dávid számára. És akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Ez Pál tollából a legerősebb utalás arra, hogy Krisztus maga az Isten. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Itt Pál Izraelt lelki értelemben érti, hiszen az Izrael szó szerint azt jelenti, hogy Isten által vezetett. Isten ezt a nevet akkor adta Jákobnak, amiután ő egy egész éjszakán keresztül birkózott az Úrral. Reggel, amikor a fény derengeni kezdett, Jákob egy összetört emberré vált. Nem sokára testvérével, Ézsauval kell találkozzon, aki 200 ember élén jön feléje, és aki utoljára azzal fenyegette őt, hogy megöli. Megtört ember lett tehát reggelre Jákob, mert az Úr angyala megérintette a csípőjét, és nyomorékká tette. Ebben a nyomorék megtört állapotban legyőzve ült ott Jákob, és az Úr angyala azt mondta, hogy el kell menjen. Jákob pedig könnyek között kérlelte, hogy addig el ne menjen, amíg rá nem adja az áldását. Mindezt Jákob nem egy előnyös pozícióból kéri, hanem végső kétségbeesésében, miután legyőzték őt. Az angyal megkérdezte, hogy mi a neved, mire azt válaszolta, hogy Jákob, ami annyit tesz, hogy sarokfogó. Az angyal azt válaszolta, hogy mától Izrael legyen a neved, amely azt jelenti, Isten vezérel. Ha valaki azt mondja magáról, hogy izraelita, ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő Isten által vezérelt. Tehát nem mindenki tartozik Izraelhez, az Izraeltől származók közül. Nem minden keresztény él Krisztus szerint sem, a névből fakadó következtetés ellenére. nem a név számít. Voltak, akik azzal dicsekedtek, hogy ők izraeliták, Izrael leszármazottjai. De Izrael nem minden leszármazottját vezérli Isten, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Ugyanúgy tehát az Ábrahámtól való származás sem jogosított az Ábrahámnak adott kiváltságokra és áldásokra, mivel Isten nem egy testi utódlást, hanem egy lelkisíkon történő örökösödést szándékozott létrehozni. Izmael a test szerint született fiú volt, ezért Isten nem ismerte el őt, míg Izsák az ígéret gyermeke volt, aki lélek szerint született, ezért Isten őt ismerte el örökösnek. Később ezt Isten meg is erősítette, amikor Ábrahámhoz így szólt. Vedd Izsákot, az egyetlen fiadat. Nagyon érdekes, hogy milyen sokszor próbáljuk Istennek felajánlani a testben kierőlködött munkáinkat, abban reménykedve, hogy azokat Isten el fogja ismerni. De nem így van. Én egy kissé hálás is vagyok azért, hogy a test cselekedeteit nem ismeri el, mert van néhány olyan cselekedetem, amit remélem, hogy nem is vesz észre. Ő csak a lélek munkáját ismeri el, csak Izsákot ismerte el, és ezért mondta, hogy Izsákon keresztül támasztok majd utódokat. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez. Abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáét is, aki egytől fogant, a mi atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Erre azonnal azt mondjuk, hogy ez így nem igazságos, és Pál már várja is ezt a reakciót. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. De akkor hogyan jelenthet ki Isten ilyeneket, amikor még a gyermekek meg sem születtek, azt mondván, hogy az egyiket szeretem, másikat gyűlölöm, az egyiket kiválasztottam a másikkal szemben? Ez így nagyon igazságtalannak látszik. Viszont azt gyakran elfelejtjük figyelembe venni, hogy Isten mindent tudott már a kezdetektől. Isten ismerte Jákob és Ézsau teljes élettörténetét, még mielőtt ők megszülettek volna, és ugyanúgy a ti élettörténeteteket is ismerte, még születésetek előtt. És mivel tudta, hogy Ézsau inkább a test emberévé válik, Jákob pedig inkább lelki ember lesz, annak ellenére, hogy csaló gazember volt azelőtt, így már előre elmondhatta, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Mindezek tudatában nincs helye Isten hibáztatásának az előre történő kiválasztás miatt. Az Efezusi levélben írja Pál, hogy mennyire hálásak lehetünk, mivel minket már a teremtés előtt választottak ki. De hogyan lehet, hogy Isten már akkor kiválasztott engem, mielőtt a világot teremtette volna? Úgyhogy ő már akkor ismert engem, és mindent tudott rólam, mert Isten mindent tudott a kezdetektől. Tehát mi nem a saját erőfeszítéseink miatt állunk előtte, hanem azért, mert ő kiválasztott minket. Ahogy Jézus is mondta a tanítványainak, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és elrendeltem, hogy ti legyetek a tanítványaim, hogy gyümölcsöt teremjetek, és hogy a gyümölcsök megmaradjanak. Tehát az Úr mindnyájunknak, akik Krisztusban vagyunk, azt mondhatja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Amikor azt mondták az evangelizálók, hogy emeljétek fel a kezeteket és választátok Krisztust, azt hittem, hogy én választottam az Urat. Pedig valójában ő hívott el, ő választott engem, és én csak válaszoltam az elhívására, ahogy ő ezt már a kezdetektől tudta, hogy válaszolni fogok az ő szeretetére. Nem lepte meg Istent, hogy én válaszolok, mert tudta előre, és ezért választott engem. Hiszen így szólt Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Istennek teljhatalma van a kiválasztásra és az előre elrendelésre. Én nem akarhatom, nem is munkálhatom ki magam számára mindezt, mert ő választ engem. Így nem büszkélkedhetek azzal, ami vagyok, vagy amit tettem, vagy azzal sem, amit remélek, hogy tenni fogok. Az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy Isten kegyelmével és szeretetével dicsekedjek, aki egy olyan nyomorultat választott, mint amilyen én vagyok. Egyszer elveszett voltam, de most megtaláltak, régen vak voltam, de most látok. Ó, milyen csodálatos is az Isten kegyelme! Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ez nem tűnik nagyon igazságosnak. De emlékezzünk csak vissza a fáraó történetére, amelyben azt olvassuk, a fáraó megkeményítette a szívét az Istennel szemben. És újból, a fáraó megkeményítette a szívét az Istennel szemben. És ezt 10 különböző alkalommal olvashatjuk. Miután a fáraó 10-szer megkeményítette a szívét Istennel szemben, utána azt olvashatjuk, és az Úr megkeményítette a fáraó szívét. Érdekes, hogy a héber 2 különböző szót használ erre. Az első esetben, amikor a fáraó keményítette meg a szívét az Istennel szemben, a szó jelentése pontosan ez, hogy megkeményítette. Amikor viszont azt írja, hogy az Úr keményítette meg a fáraó szívét, ott a héber szó azt jelenti, hogy szilárdá tette. Tehát a fáraó újból és újból megkeményítette a szívét, majd végül közbelép az Úr és állandósítja a szívének ezt az állapotát. Az a véleményem, hogyha egy ember újból és újból megkeményíti a szívét az Istennel szemben, akkor megvan annak a lehetősége, hogy Isten megszilárdítja ennek az embernek a választását és döntését. És ez egy tragikus nap az ember életében, mert ez azt jelenti, hogy olyan mélyre süllyedt a bűnében, olyan messzire került Istentől, hogy Isten keményé szilárdítja a szívét. A János 12.38-ban ezt olvashatjuk a farizeusokról. Azért nem tudtak hinni. A tudnak abban az értelemben, hogy már nem is képesek arra, hogy higgyenek. Nagyon távol kerültek Jézustól, annak ellenére, hogy egyik csodatételt a másik után látták. Egyik bizonyságtételt a másik után figyelhették meg. Jézus azt mondta nekik, hogy ha nem hisztek nekem, akkor legalább a cselekedeteknek higgyetek, mert azok bizonyítják, hogy én vagyok a Messiás. De ők megkeményítették a szívüket újból és újból, míg végül nem voltak képesek hinni. Vigyázzatok, meg ne keményítsétek a szíveteket Istennel szemben, nehogy eljussatok oda, hogy Isten a megkeményített szíveteket meg is szilárdítja abban az állapotában. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Sokan vannak, akik nem akarnak felelősséget vállalni azért, akivé váltak, vagy azokért, amiket csináltak, és Istent akarják hibáztatni. Isten teremtett ilyenné, mondják. Ádám is már a kezdetekkor megpróbálta Istent hibáztatni, amikor Isten megkérdezte, hogy Ádám, mit tettél? Ádám azt válaszolta, hogy az asszony miatt van, akit te adtál nekem. Ez a te hibád. Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Pál itt bemutatja nekünk a fazekast és az edényt, hogy ismertesse velünk, hogy milyen kapcsolat van Isten és az ember között. Ezt a kapcsolatot Istennek az emberek fölötti totális teljhatalma jellemzi. Ugyanúgy, ahogy a fazekas ugyanabból az agyagból egy gyönyörű, méltóságteljes edényt készíthet, majd utána egy méltatlant, amely csak arra jó, hogy szemétbe kerüljön, úgy Isten is teremthet mindenféle ember. Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Isten nagyon türelmes, bemutatta ezt a fáraóval szemben is, amikor oly sokat megengedett neki, mielőtt lesújtott volna hatalmával. Sajnos vannak olyan emberek, akik félreértelmezik Isten hosszantartó türelmét. Néhányan ezt gyengeségnek gondolják. Azért, mert Isten oly sok gonoszságot elnéz neked, és még nem sújtott le rád, azt gondolod, hogy ő nem is képes erre. De ami ennél is rosszabb, vannak, akik Isten türelmét úgy értelmezik, hogy Isten elfogadja azt, amit ők csinálnak, mert ha nem így volna, akkor már régen elpusztította volna őket. Mindezek viszont tragikus félreértelmezések. Isten türelmes még azokkal a gonoszokkal szemben is, akik pusztulásra vannak előkészítve, gyakran megengedi nekik, hogy végigéljék az életüket annak ellenére, hogy a pusztulásuk már eleve elrendeltetett. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Hóseás szerint is ezt mondja. Azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövénye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni, beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Krisztus a megütközés köve lett Izrael számára, és továbbra is az maradt mind a mai napig. Így Izrael, aki a törvényen keresztül akart megigazulni, soha nem ért el a megigazulást, míg a nem zsidók, akik nem a törvényen keresztül keresték a megigazulást, hanem a hitáltal, ők megkapták Istentől a megigazítást. Jézus azt mondta a tanítványainak a Máté 5-ben, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ez abban az időben egy sokkoló hatású kijelentés volt, és biztos vagyok benne, hogy a tanítványok ezen nagyon megütköztek, mert senki, de senki nem tudta a törvénybetűit olyan pontossággal betartani, mint a farizeusok. El tudom képzelni, hogy az azonnali reakció erre az lehetett, hogy akkor felejtsék el az egészet. Képtelen vagyok arra, hogy én ennek eleget tegyek, gondolták a tanítványok. És ez így is lenne. Ha a megigazulást a törvényen keresztül keresitek, el lehet felejteni, mert soha nem tudnátok ezeket a fickókat ebben felülmúlni. A zsidókon kívüli közösség viszont, akik nem a törvényen keresztül akartak megigazulni, azért érték el azt, mert hitáltal keresték. Pál apostol volt az, aki a saját véleménye szerint elérte a megigazulást a törvényen keresztül, amint azt a múltjával kapcsolatban kifejti a Filippiekhez írt levelében. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől, a hit alapján. Egyszer ezt valaki egy igen érdekes történeten keresztül érzékeltette. Valahol Amerikában volt egy nagyon szegény lány, de kemény munkája árán egy igen jó nevű iskolába járhatott. Amikor elérkezett a ballagási ünnepség, szeretett volna egy új ruhát az ünnepére, mint ahogyan a többi lány is új ruhákat kapott erre a napra. Mivel nagyon szegény volt, és csak nagyon szerény megélhetésre volt pénze, ezért szerzett egy ruhamintát szabás varrási leírással együtt, majd vett hozzá olcsó anyagot is. Annak ellenére, hogy gyakorlatlan volt szabás varrásban, mégis lépésről lépésre követte az utasításokat, kiszabta a ruhát, és elkezdte varni. Mivel tapasztalatlan volt, az illesztés nem mindig volt elég pontos, de lassan-lassan, miután számtalanszor újból és újból visszabontotta a varrást, sikerült a munkát befejeznie. Felvette az elkészült ruhát, és kiment a többi kollégiumi lányhoz, és így szólt. Nézzétek, ez az én új ruhám! Ezt fogom felvenni a ballagáson. Ránéztek, és udvariasan mosolyogtak, és megdicsérték, hogy szép-szép. A következő pillanatban Lady Bountiful lépett be a szobába, és így szólt hozzá. Ifjú hölgy, szeretném, ha velem jönne. Kiment tehát vele a kijáratig, ahol állt egy autó, benne a sofőrrel. Együtt elmentek az egyik legdrágább divatszalomba, és miután leültek a kényelmes plüss fotelekre, jöttek a modellek, és sorra bemutatták a legutolsó divat leggyönyörűbb darabjait. Végül belépett egy modell egy olyan elbűvölően csodálatos ruhában, hogy a lány önkéntelenül is felsóhajtott a gyönyörű ruha láttán. Lady Bountiful észrevette ezt, és közelebb hívta a modellt, hogy jobban megvizsgálhassák a ruhát. Amint a modell ott pörgött, forgott a ruhában előttük, a lány meglátta az árcédulára írt összeget. $4000. Azt gondolta magában, te jó ég, nem is hiszem, hogy van valahol ennyi pénz a világon. Lady Bountiful észrevette, hogy ez tetszik neki, szólt az egyik eladónak, hogy csomagolják össze, és vigyék ki a kocsihoz. Amikor visszaértek a kollégiumba, Lady Bountiful kihajolt a kocsiból, átadta neki a ruhát, és azt mondta. Remélem, hogy jól fog szórakozni a ballagási bálon. A lány felment a szobájába, felvette a ruhát, amely tökéletesen állt rajta, kiment a többiekhez, és miután azok meghökkentek a gyönyörű ruha láttán, azt mondta nekik. Nézzétek a ballagási ruhámat! Ez már nem az én kezem munkája, hanem valami olyan, amit én magamnak sohasem tudtam volna megcsinálni. Egy kegyelmi ajándék. Mi is összeilleszgetjük saját darabjainkat, és megkérdezzük Istentől, hogy tetszik-e. Gírbe-gurba varrás, olcsó anyag, rossz szabás, de Isten az ő igazságába öltöztet minket, olyanba, amit soha nem tudunk magunknak megvenni, amit soha nem tehetünk meg magunkért, mert ez ajándékként jön magától Istentől. A pogányok elérték azt, amit a zsidók nem tudtak elérni a törvényen keresztül, de a nem zsidók hitből jutottak el Isten megigazításához. A zsidók megbotlottak Jézus Krisztusban, mi viszont elfogadtuk őt, és Isten a hitünket fogadja el igazságul, és minket is megigazultként fogad el, mivel mi nem a saját igazultságunkat öltjük fel, amely a törvény, hanem a Jézus Krisztusét, amely hitből van. Pál is felöltözik ebbe, és megkérdezi, hogy hogy tetszik nekünk a ruhája. Azt mondja, hogy ő ezt soha nem érhette volna el, annak ellenére, hogy a legfarizeusabb volt a farizeusok között, de ide nézzetek, mit adott nekem Isten. A múlt dicsősége mind szemétre való, semmit sem ér ahhoz képest, hogy most vele vagyok. Aztán Pál ismét kinyilatkoztatja a zsidó testvérei iránt érzett szeretetét. Testvéreim! Én szívből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Amit akkor kijelentett Pál a zsidókkal kapcsolatban, az mind a mai napig igaz. Buzgosságuk töretlen Isten iránt, de nem a helyes ismeret szerint. Láthatjuk őket a siratófalnál, amint az összes ima kelléket magukra veszik, oda mennek a falhoz, leborulnak, hosszan imádkoznak, és igen nagy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a megfelelő ismeret szerint. Egyik este egy zsidó azt mondta nekem. Csak, az én apám nagyon vallásos ember. Minden nap elmondja az imáit, betartja a szombatot, szereti az Istent. Azt akarod mondani, hogy mivel az apám nem hiszi, hogy Jézus a messiás, ezért ő elveszett? Azt válaszoltam, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés számomra. Mert valóban hiszem, hogy apád szereti az Istent, és buzgóság van benne Isten iránt, de mit tesz a saját bűneivel? Amikor Isten megkötötte Izraellel a szövetséget, Isten meghatározta azokat az áldozatokat, amiket az emberek a bűneikért eléje kell hozzanak. Isten elmondta nekik, hogy egy állatot kell hozzanak, a bűneiket az állatra kell vallják, és utána öljék meg azt saját maguk helyett, hogy bűneik megbocsátassanak. A te apád viszont nem áldoz a Mózesnek adott törvénynek szerint, hogy a bűnei megbocsátassanak. Akkor hogyan fognak megbocsátatni az ő bűnei, mert ez alapvető dolog az Istennel való közösség érdekében. Azt válaszolta, hogy ők most úgy érzik, hogy a jó cselekedeteik elfogadtatják majd őket Istennel, tehát a jó cselekedeteik többségben kell legyenek a rosszakkal szemben. Így ők a jó cselekedeteiken keresztüli megigazulásban hisznek, visszautasítva azt a megigazuláshoz vezető utat, amelyet Isten teremtett számukra. Valójában tehát lázadnak az Isten által megállapított út ellen, és a saját megigazulásukat akarják kimunkálni a jó cselekedeteiken keresztül, ahogy Pál is írja ezt ebben a levélben. Ennek ellenére még azt sem cselekszik, amit Isten az áldozat felajánlásával kapcsolatban meghatározott. Így igen nehezen tudok nyilatkozni a jelenlegi és jövőbeli állapotukról Isten előtt. Krisztus a törvény végét jelenti, mert a törvény amúgy sem tud senkit megigazítani Isten előtt. Mert ha ezt a törvény meg tudná tenni, akkor nem lett volna szükség arra, hogy Krisztus meghaljon. Jézus a Getsemáné kertben így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. De mi az, ami lehetséges? Ha az emberek megváltása lehetséges bármi másáron, ha az embert a törvény, a saját erőfeszítései, vagy a saját őszintessége megválthatja, akkor atyám, vedd el tőlem ezt a keresztet. Azzal, hogy Jézus ezek után a keresztre került, Isten azt tanúsítja a világ számára, hogy egyetlen mód van arra, hogy az ember Istennel kapcsolatba kerüljön. Jézus Krisztus keresztje segítségével. Egy az Isten, és egy közbenjáró van Isten és ember között, Krisztus Jézus, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Erre azt mondjátok, hogy csak, ez nagyon szűk út, ezt nem tudom elfogadni. Sajnálom, ha nem tudod elfogadni, de ez így van. Jézus mondta, hogy keskeny az út és szűk a kapu, amely az örök életbe vezet, és kevesen találják meg azt. És széles az a kapu, amely a pusztulásba vezet. Vigyázzatok azokkal az emberekkel, akik megpróbálják kiszélesíteni a kaput. Mindenfelül ezt halljuk. Ó, hát az Isten biztos, hogy minden emberi teremtményt szeret. Szereti a buddhistát, a mohamedánt és mindenki mást. Szélesítik a kaput, hogy már a levegő is abból áll, hogy Isten szeret téged, és így biztosan megváltódsz, mert a levegőből is ezt szívod be. Isten elkészített egy utat Jézuson keresztül, és a kereszt sok embert megbotránkoztat, mert azt hirdeti, hogy csak egy út vezet Istenhez. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztust lehozza, vagy ki megy le az alvilágba. Azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Látjátok, hogy Isten ilyen egyszerűvé tette, csak az ember akarja ezt bonyolítani. Az ember visszatér a tettek általi megigazuláshoz, például csak akkor üdvözülhetsz, ha ma bekopogsz 100 helyre, és kiosztogatod a folyóiratunkat, ha felrázod az embereket, és ha folyamatosan teszed mindezt. Vagy ha 10 kilométeren keresztül térden kúszol, hogy megcsókolhassd a szobrot, akkor jó néhány nap purgatóriumtól megmenekülsz. A mi testünk szereti a bonyolítgatást, mert azt akarjuk, hogy dicséret illessen minket, hogy büszkélkedhessünk a saját megváltásunkkal és azokkal a veszélyekkel, amelyekkel szembenéztünk Istenért, az áldozatokkal, amiket érted hoztunk, vagy azzal az elkötelezettséggel, amely átsegített minket a legnehezebb próbatételeken. De nincs a dicsekvésnek helye sem itt, sem az örökké valóságban. Mert amikor a mennyországban tökéletességben állunk ő előtte, akkor mindnyájan fogjuk tudni, hogy Krisztus fizette meg ezért az árat, és övé a dicsőség mindörökké. Pál ezt írja. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Lehetetlenné vált a dicsekvés, mert a megváltásom egyszerűen csak a Jézus Krisztusba vetett hit miatt van. A megváltás mindenkihez nagyon közel van. Ha csak annyit mondtok, hogy Jézus Krisztus az Úr, az én Uram, és ezt elhiszitek a szívetekben, hogy Isten őt feltámasztotta halálból, akkor megvagytok váltva. A megváltás tehát nincs elérhetetlen távolságban. Nem kell kötélen felmászni a mennyországig, és nem kell lehozni a messiást, és nem is kell felvennünk az azbeszt ruhánkat, és lemászni érte a pokolba. Nem kell valami bátor, nagyszerű és hihetetlen dolgot végigcsinálnunk. A megváltás nagyon közel van hozzátok, az ajkatokra van helyezve. Valljátok meg, hogy Jézus Krisztus az Úr. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Érdekes, hogy ezt Pál rögtön azután írja, miután előzőleg kijelenti, hogy Isten azon könyörül meg, akin akar, és megkeményíti azt, akit akar. Nem sokkal ezelőtt Isten minden hatóságáról írt, meg a kiválasztásról. Most viszont azt írja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Amikor te segítségül hívod az Úr nevét, ő nem fogja elővenni a listáját és ellenőrizni, hogy vajon te a kiválasztottak között vagy-e. Nem fogja neked azt válaszolni, hogy sajnálom, de a neved nincs a listán. Ez a kijelentés megnyitja az ajtót mindenki számára, függetlenül attól, hogy ki vagy. Kiválasztott-e vagy sem, elhívott-e vagy sem, Isten azt mondja, hogy ha segítségül hívod az ő nevét, akkor megváltásod lesz. Erre azt válaszolhatod, hogy akkor én nem értem, hogy ez miként fér össze az előre kiválasztással. Én sem értem, de nem is az a dolgom, hogy megértsem, hanem csak az, hogy elhiggyem. Éveken keresztül próbáltam ezt megérteni, de végül teljesen kimerültem. Egyik nap pont ezt a részt tanulmányoztam a római levélben, és egy idő után annyira dühös lettem, hogy lecsaptam a Bibliámat, és felkiáltottam. Istenem, nem értem ezt! És kirohantam. Amint mentem kifelé, Isten így szólt. Nem kértelek arra, hogy megérts, csak arra, hogy elhitt. Azóta elhiszem, hogy így van. Hiszem, hogy bárki vagy, kiválasztott-e vagy sem, elrendelte vagy sem, ha segítségül hívod az Urat, üdvözülsz. A dolog két részből áll. Az egyik Isten felelőssége, de a másik az emberi, mert neked kell őt segítségül hívni. Egyensúlyra van itt szükség. Ne essél az eleve elrendeltetés végletébe, mint egyesek, akik a gyülekezetükben nem írnak fel látható helyre igeverset, nehogy valami bűnös, aki nincs eleve elrendelve, arra járjon és végül elkezdjen hinni. Ne essetek végletekbe, mert elveszíthetitek az igazság középpontját, amely mindig valahol a végletek között van. Igaz, hogy Isten mindenható, igaz, hogy Isten kiválasztott és eleve elrendelt, Ugyanakkor az is igaz, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Mindkettő igaz, annak ellenére, hogy ezt nem tudjuk megérteni. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. És itt az egyház missziós szerepének alapja. Ha hallottuk, elfogadtuk és tudjuk Isten igazságát Jézus Krisztuson keresztül, akkor az a felelősségünk, hogy a kegyelmet a világ számára is elérhetővé tegyük. Van egy nagyon jó barátom, Keith Erickson, akit nagyon szeretek az Úrban, és az ő házukban sokszor volt Biblia tanítás. Néhány napja láttam, amint Keith a tévében bizonyságot tesz, és azt mondta. Itt Dél-Kaliforniában élt, és itt járt egyetemre, és 24 éves volt, amikor először hallott Jézus Krisztusról. Senki sem beszélt neki Jézusról azelőtt. Valahol nagy hiba csúszik az evangélium hirdetésébe. Hogyan higgyenek, ha nem hallották? Milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. És mennyire szeretem ezt az ige verset. Azért szeretem annyira a szolgálatot, mert az a kiváltságért, hogy vihetem az embereknek az örömhírt. Ezt nem fogjátok hallani sem a tévéből, sem az újságból. Híreket böngészve nem fogtok örömhírt hallani. Megkaphatjátok a világ nyögését minden problémájával együtt, de hála Istennek van egy örömüzenetünk, amit a világ tudtára kell hoznunk, amely békességet, örömöt és szabadulást hirdet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Nem hihetnek, ha nem hallják, mert az Úr igéjét hallva kezdünk hinni és bízni Istenben. Az Isten igéje alapvető ahhoz, hogy a hit kifejlődjön a szívemben. Sokszor az emberek azt mondják, hogy bárcsak több hitem lenne. De úgy gondolom, hogy gyakran majdnem, hogy megsértjük Istent a hitetlenségünk miatt, mert ilyeneket imádkoznak az emberek, hogy Istenem, add, hogy hihessek, segíts nekem hinni. Vajon mit válaszolnék én, ha miután meghívom a feleségemet egy elegáns étterembe vacsorázni, ő így válaszolna. Segíts, hogy elhiggyem csak, segíts, hogy el tudjam hinni. Azon kezdenék gondolkodni, hogy milyen jellem lehetek én, hogy ilyen nehéz hinni nekem. És mégis hányszor tesszük ezt Istennel, miután meghalljuk az ígéreteit? Segíts, hogy elhiggyem, Istenem, segíts nekem! A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéjéből. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy úgy maradhatunk meg Isten áldásaiban, ha a legszentebb hitben építjük magunkat az ige segítségével. Nehéz annak hinni, akit nem ismersz. Ha valaki azzal jön hozzám, hogy nagyon nehéz nekem bízni Istenben, ezzel valójában azt mondja, hogy nem igazán ismerem Istent eléggé. Mert ha jól ismernéd Istent, akkor egyáltalán nem lenne nehéz hinni benne. Honnan ismerhetjük meg őt? Az igéjén keresztül felfedte előttünk magát. Ha azt akarjátok, hogy erősödjön a hitetek, akkor tanulmányozzátok az igét. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem. Izrael talán nem értette meg? Először is ezt mondja Mózes. Titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak meg titeket. Isten a nem zsidó közösség megáldásával és a feléjük irányuló szeretetével a zsidókat féltékenységre akarta provokálni, hogy ők is keressék Istent Jézus Krisztuson keresztül. Amikor ők látják, hogy Isten milyen nagy mértékben áldotta meg a keresztényeket, és a keresztények mennyire szeretik Istent, akkor féltékenyek lesznek arra, hogy a nem zsidók is megkapják a szövetséget, a kegyelmet és az áldást az ő dicsőségében. Az én gyönyörű okos lányunokám a legkülönlegesebb angyal, mégis ő okozza nekem a legrosszabb pillanatokat. Mivel tudja, hogy a kis ujja köré tud engem csavarni, ezért ezt ki is használja rendesen. Amikor eljön hozzánk, akkor teljesen önálló akar lenni, és eljátsza a kis önállósági játékait. Rájöttem, hogy miközben a többi unokámmal foglalkozom, akkor ő is ott könyököl, hogy közelebb kerüljön a nagyapához. Tehát amikor a többiek jönnek hozzám, akkor úgy teszek, mintha valami nagyon érdekes és izgalmas dolgot mutatnék nekik. Gyertek ide, mondom nekik. Üljetek a nagyapa ölébe. Milyen szépek vagytok, gyertek, emeljelek fel titeket. Azonnal ő is ott könyököl, hogy közel kerüljön, és én nagyon imádom ezt, mert megőrülök érte. De ahhoz, hogy közel kerülhessek hozzá, féltékenyé kell tegyem őt. Ezt akarja Isten is a zsidókkal tenni, mert ő még mindig szereti őket, annak ellenére, hogy önállósodni akarnak Isten megváltásának útjától. Ezért megállt titeket, elmondja, hogy gyertek, legyetek részesei a királyságnak, az örömnek, az áldásoknak. Egész idő alatt azt szeretné, hogyha a zsidók könyökölnének, ami igen könnyen megy nekik máskor, és hogy ezáltal közel kerüljenek hozzá. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utána. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Isten kegyelmét és szeretetét nyújtja a nem zsidó közösség felé, de egész végig kitárva tartja karjait a zsidók felé is, akik visszautasítják Isten útját Jézus Krisztuson keresztül. Azt jelenti ez akkor, hogy Istennek végleg elege van a zsidókból? Nem. És ezt a következő fejezetből tudhatjuk meg, ahol megismerhetjük Istennek azt a tervét, amely szabadulást hoz a zsidók számára.